Rádió Egyetem. Borbély Gábor előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az előadás címe: a görög, arab és zsidó filozófia 12. és 13. századi recepciója.
Üdvözlet mindenkinek, beleértve a jelen nem lévő rádió hallgatókat is természetesen. Most azzal fogjuk ugye kezdeni, amivel a múlt órán befejeztem, és éppenséggel egy olyan szöveget fogunk elemezgetni, ami a handoutban szerepel, és azt szeretném kérni, hogy ezt olvassák is. Röviden összefoglalva az eddig elhangzottakat, arról beszéltem a múlt órán, hogy mi az a középkor, honnan ered a középkor fogalma, és hogy mire vezethetők vissza azok a pejoratív elemek, amelyek a középkor fogalmában mind a mai napig benne vannak. És hát ennek kapcsán ugye említettem a reneszánsz, a reformáció és a felvilágosodás, és hát egyáltalán az újkori filozófiai gondolkodás középkor ellenességét, erről beszéltem, illetve ennek a középkor ellenességnek a gyökereiről, és hát arról, hogy ez a középkor ellenesség, ez ugye, ami a vezető újkori korra, újkori szellemi áramlatokat illeti, alapvetően a skolasztika ellenességet jelentett, azzal szemben, amit ők skolasztikus filozófiának neveztek, azzal szemben komoly ellenérzéseik voltak. Ezeknek a gyökere különböző volt ugye attól függően, hogy a különböző szerzők milyen szellemi közösségekhez, körökhöz vagy irányzatokhoz tartoztak, de minden esetre nagyon sokaknál jelen volt ez a középkor ellenesség és ez a skolasztika ellenesség. Ezt néhány példán illusztrálva elmondtam az elmúlt alkalommal. A következő témánk, amiben belefogtunk, az a görög, arab és zsidó filozófia recepciója volt. Ugye az általunk vizsgált időszakot, amely, ugye ezt szintén elmondtam a múltkor, ami a 11-12. Századtól a 14-15. századig tart, ez a késő középkori időszak. Késő középkori időszaknak a filozófiai és teológiai gondolkodása szempontjából alapvető jelentősége volt annak, hogy ennek az időszaknak az elején egy csomó filozófiai és a racionális teológiai szöveget latin fordításban megismerhettek a nyugati világban. Erről is elkezdtem már beszélni az előző alkalommal. Alapvetően, ugye elmondtam, hogy alapvetően latinul olvastak a középkorban, tehát igazából azt tudták elolvasni, ami latinul hozzáférhető volt. Ez nem azt mondom, hogy minden középkori szerző olyan volt, hogy csak latinul tudott olvasni, mert voltak sokan, akik tudtak ilyen-olyan más nyelveket is, de az általánosan jellemző ez volt. Tehát az egész középkori filozófiai, teológiai kultúra nagy mértékben támaszkodott azoknak a fordítóknak a tevékenységére, akik a különböző, akkor hozzáférhető idegen nyelvű szövegeket lefordították latinra. És hát természetesen azoknak a másolóknak a tevékenységére, akik ezeket a szövegeket lemásolták, és akiknek a jó voltából ezek a szövegek elterjedhettek a nyugati világnak az intellektuális központjaiban. Alapvetően a görögből meg arabból fordítottak a középkorban. Az arab-latin fordításokkal kapcsolatban elmondtam már, hogy Toledóban tulajdonképpen a 12. század közepe és a 13. század első fele közepe között kontinuus módon létezett valamiféle fordítói aktivitás. A nagyon nagy mennyiségű arab szöveget, ugye arab, perzsa meg zsidó szerzőknek a műveit fordítottak le a latinra. És hát azt is elmondtam, hogy a 12. század második felében alapvetően két kiemelkedő mester vagy szerző működött Toledóban, akik a munkának egy jelentős részét elvégezték. Egyikük Dominicus Gundis Salinus volt, a másikuk pedig Gerardus Cremonensis volt. És éppen ott tartottunk a múlt óra végén, hogy arról kezdtem beszélni, hogy ismerjük fordítóknak a módszerét, vagy a módszereit, és hát egy sajátos jelenségre kell fölfigyelnünk, amikor ezt a fordítási irodalmat nézzük. Azt tudnélik, hogy ezek a fordítók nem egyedül dolgoztak. Tehát ezeknek a fordítóknak segítői voltak. Ez valamennyire az egész középkorban Hát azt akartam mondani, hogy valamennyire elterjedt volt, de hát ez eléggé béna. Tehát voltak. Szóval nem elszigetelt példákról van szó, azt hiszem az a megfelelő kifejezés. Amikor Dominicus Gundiscalinusról, meg Gerardus Cremonensisről beszélünk, hanem más eseteket is ismerünk, ahol igénybe vettek a fordítók segítséget, és nem csak az arabból latinra fordítók, hanem a görögből latinra fordítók is időnként. Tehát voltak olyan fordítók, akik nem ismerték azt a nyelvet, vagy nem ismerték elég jól azt a nyelvet, amelyből fordítottak, és akkor ezek segítőketnek a közreműködését vették igénybe. Ami az arab-latin fordításokat illeti, és ami Toledót is illeti, és ezt a nagy fordítói mozgalmat, ami Toledóban volt, illeti, ott azt látjuk, hogy a segítők azok alapvetően vagy mozarabok voltak, vagy pedig zsidók voltak. A mozaraboknak azokat a szokásaikban, el- és nyelvükben, és egyáltalán viseletükben elarabosodott, de vallásukban kereszténynek megmaradt embereket nevezik, akik ennek a folyamatnak, a rekonkvisztának a során mór felhatóság alól keresztény felhatóság alá kerültek akkor, amikor elfoglalták ezeket a területeket. Toledóban is elég szép számú ilyen lakos volt. Az ő közvetítő szerepük, hasonlóan az ott élő zsidóknak a közvetítő szerepéhez, eléggé kézenfekvő, hogy miért pont ők lehettek azok, akik segítettek azoknak a klerikusoknak, akik aztán ezeket a fordítói munkákat végezték. Ugye ismerték az arab nyelvet, ismerték azt a kultúrát, és ezen kívül valami módon kommunikálni voltak képesek a hódítókkal, szóval azokkal a keresztényekkel, akik ezeket a területeket elfoglalták, vagy visszafoglalták tőlük. Ennek a tevékenységnek dokumentumai vannak, és az egyik ilyen ismert dokumentum az, ami a handoutban megtalálható, abban a handoutban, amit a múlt órán kiosztottam. Itt a harmadik oldalon olvasható a zsidó filozófusnak, latin nevén Avendautnak a levele, Johannes Toledói érsekhez, aki az egyik legismertebb olyan egyházi figura, aki ezt a fajta fordítói tevékenységet, amiről itt beszélünk, elősegítette Toledóban. A levél a Avicenna De Animájának a fordítását vezeti be, a műnek egyfajta ajánlása. És a következőképpen hangzik, hát legalábbis bizonyos szakaszai. Ugye itt megtalálható az eredeti latin szöveg és az én fordításom. Jánosnak Toledo lehető legtiszteletreméltóbb érsekének, Spanyolország egyik legelőkelőbb urának, az izraelita Avendaut, a filozófus hódolatát küldi. Habár mindenkinek van lelke és teste is, nem mindenki rendelkezik ugyanazzal a bizonyossággal a lélek és a test vonatkozásában. Amíg ugyanis az utóbbi az érzékeknek van alávetve, az előbbihez csak az értelem ér fel. Ennél fogva az érzékekhez kötött emberek vagy nem létezőnek hiszik a lelket, vagy esetleg aként vélekednek, hogy a test mozgása révén jön létre, és azt, hogy micsoda és miféle a lélek, a legtöbbjük esetében a hitük határozza meg, és csak keveseknél az értelem. Ennél fogva gondoskodtam arról, folytatja a szerző, ennél fogva gondoskodtam arról, uram, hogy rendelkezésednek megfelelően Avicennának, a filozófusnak a lélekről írott művét lefordítsam, és ezáltal a latinok a te támogatásod és a mi munkánk révén bizonyosságot szerezhessenek arról, amivel kapcsolatban eddig tudatlanok voltak, hogy tudnélik, létezik-e a lélek, hogy micsoda az, és mi jellemzi a lényege és a hatásai szerint. Íme tehát rendelkezésedre áll az az arab nyelvből átültetett könyv, amit megrendeltél, és amit én szavanként lefordítottam a köznyelvre, Dominicus Archidiakonus pedig szavanként latinra fordított. Hát ez nagyon jó szöveg. Ez nagyon jó szöveg, az ember borzasztóan örül, amikor ilyen szövegekkel találkozik. Ebben iszonyú sok minden benne van ebben a szövegben. Vegyük sorra, hogy mi minden van ebben a szövegben. Egyrészt az van benne a szövegben, hogy a latinok, mondja a szerző, azok tudatlanok egy olyan fontos kérdéskörrel kapcsolatban, amit itt ő röviden föl is vázol, és ami a lélekre vonatkozik, hogy tudnilik, micsoda a lélek, mi jellemzi a lényege és a hatásai szerint. Ugye az egész természetfilozófiának a középkorban, ami alapvetően arisztoteliánus természetfilozófia volt, bár persze túlment ezen a sok gondolkodó, erről majd a későbbiekben beszélni fogok. Tehát az egész középkori arisztoteliánus természetfilozófiának az egyik legfontosabb területe a lélekfilozófia volt. Teljesen érthető, hogy miért. A lélekfilozófia az persze mindenféle lelket, mindenféle léleknek a természetét tárgyalja, de ezek között is ugye eminens módon az emberi lélekét, és hát az, hogy mi az emberi lélek, hogyan működik és milyen jellemzői vannak, az értelemszerűen minden középkori gondolkodót borzasztóan érdekelt, és hát borzasztóan érdekelte őket, hogy a filozófiai tradíció az mit mond ezzel kapcsolatban, és miután Arisztotelésznek a De Animája, a lélekről szóló írása ennek a tradíciónak az alapműve volt ebben az időben, ezért hát persze ennek a szövegnek a megismerése, meg az ehhez kapcsolódó olyan szövegeknek a megismerése, mint Avicennának a De Animája, kiemelkedő fontosságú volt a középkori emberek és a középkori gondolkodók számára ezen belül is. Na most ebben a levélben, ami tehát a 12. század közepe felé keletkezett, valamikor az 50-es években valószínűleg, ebben a levélben azt írja a levélnek a szerzője, hogy a latinok eddig tudatlanok voltak ezzel kapcsolatban, a nemes egyszerűséggel ezt írja. Ez egy olyan elem, ami ebben a korban más szövegekben is, más kontextusokban is egy csomószor előfordul. Nagyon gyakran lehet olvasni arról, hogy a latinok, tudnélik, mit értünk a latinok alatt ebben az időben? A nyugati keresztények. Hogy a nyugati keresztények, azok nagyon sok mindent nem ismernek, nagyon sok mindennel nincsenek tisztában, amivel pedig tisztában kéne lenniük, és hogy bizonyos területeken az arab filozófia és az arab tudományosság, vagy az arab zsidó filozófia és tudományosság, az jóval előbbre tart, mint a nyugati. Számos ilyen szövegünk van, ez az egyik szöveg, amit itt most felolvastam, ami utal erre a helyzetre. Tehát úgy tűnik, hogy elég széles körben jelen volt az az igény, hogy azokat a szövegeket, amelyeknek a létezéséről tudtak, de amelyeket nem tudtak elolvasni, mert nem voltak meg nekik, vagy ha megvoltak, akkor olyan nyelven voltak, meg úgy voltak írva, hogy ezt egész egyszerűen nem tudták desifrírozni. Szóval, hogy ezeket a szövegeket valami módon hozzáférhetővé kell tenni, és hát a tudomány művelése abban az időben az nem azt jelentette, mint ma. Tehát ugye a tudomány az nem experimentális tudomány volt alapvetően, hanem a tudomány az teoretikus szövegeknek és autoritatív szövegeknek a megismerését és megértését jelentette jelentős mértékben. Nem azt mondom, hogy nem voltak kísérletek, meg hogy nem próbáltak kísérletezgetni, meg ilyesmi, de alapvetően ezen alapult, meg egyáltalán a tudomány eszme is a demonstratív tudomány eszméjén nyugodott. Tehát alapvetően azt gondolták, hogy a legfontosabb szövegeknek a megismerése, az elolvasása és a megértése, a földolgozása az meg tudná változtatni ezt a helyzetet, amiben mondom, nagyon sok forrás szerint a latinok úgy érezték, hogy leledzenek ebben az időszakban. Egy további fontos dolog, amit megtudunk ebből a levélből, az éppen az, amiről a korábbiakban beszéltem, hogy tudnélik, hogyan történhettek ezek a fordítások a gyakorlatban, hogyan fordíthattak ezek a latinul tudó klerikusok arab szövegeket latinra. Itt egészen pontosan leírja nekünk a levélnek a szerzője, hogy az ő esetükben ez hogyan történt. Tehát még egyszer. Egyrészt ugye két helyen is hangsúlyozza, hogy ez a püspöknek az érseknek a megrendelésére történt. Tehát aki iniciálja a munkát, az a toledói érsek. Ezt valamiféleképpen meg is fizeti, erre is utal a szerző. Hát nyilván a zsidó filozófusnak megfizeti pénzben, a frank vagy akármilyen klerikusnak meg valamilyen más módon. Tehát ezért ők fizetséget kaptak, ezzel a munkával megbízták őket. Tehát ez a könyv, amit megrendeltél, írja, és amit én szavanként lefordítottam a köznyelvre, Dominikus Archidiakonus pedig szavanként latinra fordított, ez előállt az ő munkájuknak az eredményeképpen. Tehát megfogták az arab szöveget, a zsidó filozófus, aki tudott arabul, az szépen lefordította ezt a szöveget egy olyan közvetítő nyelvre, amit mind a ketten ismertek. Ez nyilvánvalóan az a neolatin dialektus volt, amit abban az időben Toledóban beszéltek, vagy valami olyasmi. És akkor ebből az anyagból készítette el Dominicus Gundis Salinus a jelen esetben a latin fordítást. A fordítás az a középkorban tradicionálisan terminológikus volt. Ugye Boétiusról beszéltem már a múlt órán. Boétius nagyon-nagyon fontos figurája volt a középkori gondolkodásnak. Ő ugye egy késő antikkora középkori szerző volt, attól függ, hogy hogyan periodizáljuk a középkor, de erről már beszéltünk. És az ő Arisztotelész fordításai azok sok tekintetben mintául szolgáltak a későbbiek szempontjából. Nem arra törekedtek, hogy szép és klasszikus latin nyelven pompás szövegeket kreáljanak, amelyek visszaadják az eredetinek az értelmét, vagy legalábbis azt, amit ők az eredeti értelméről gondolnak, hanem arra törekedtek, hogy a fordításaik azok a lehető legpontosabban megfeleljenek az eredetinek, és mondom, hogy terminológikusak legyenek ebben az értelemben, tehát mintegy a latin tükör képei az eredeti szövegnek. Ez eléggé általános volt, tehát a görög meg az arab fordítók esetében is meg lehet ezt figyelni. És hát nyilvánvalóan ez történik itt is. Ebben az esetben akkor, amikor ugye a Avendaut leírja, hogy Dominicus Archidiakonus szavanként latinra fordította a szöveget. Tudjuk, van erre egy másik forrásunk, hogy a másik jelentős, ebben az időben működő jelentős toledói fordítónak, Dominicus Gundis Salinusnak is volt segítője, egy mozarab, egy Gallippus nevű mozarab, erre egy Daniel of Morley nevű angol szerző és utazó utal a Filozófia című művében. Ez is itt megtalálható a handout harmadik oldalának az alján, az a szövegrészlet, ahol ez az utalás megtalálható. Tehát feltételezhetjük, mondom, hogy ez az eljárás, meg ez a fajta működés, ez eléggé általános volt. Na most miket fordítottak le? Hát nagyon-nagyon sok mindent. Iszonyú sok mindent Platón kivételével. Ugye Platónból annyi volt lefordítva a középkorban, amennyi már a nagyjából, ami már a középkor elején is ismert volt, ezt említettem a múlt órán, Kárcidiusnak a Timaiosz fordítása, de a Timaiosz sem teljes egészében, hanem csak egy része, a 17a53b rész, és az ehhez írott kommentár, valamint volt még ugye két Platón fordítás, ami viszont nem volt ismert, tehát közvetlenül Platónból ennyit ismertek. Arisztotelészt viszont szép lassan, nagyon alaposan megismerték. A Boétius féle fordításokon és kommentárokon túlmenően az arab-latin fordítók meg a görög-latin fordítók a 12.-13. század folyamán tulajdonképpen a teljes arisztotelészi korpuszt lefordították, több menetben is, tehát ez azt jelenti, hogy újabb fordítók is színre léptek az idők elteltével, és ezek felhasználták korábbi fordítóknak a munkáit, tehát ezek így egymásra rétegződnek időnként ezek a fordítások. A meglehetősen pontos listák itt a handouton követhetők. A görög-latin fordítók közül én igazából egy valakit szeretnék kiemelni a 13. századból, aki talán a legjobban ismernek ebből a körből. Ez Gilelmus de Mörbeka, aki körülbelül 1215 és 1286 között élt, tehát Albertus Magnusnak és Aquinoi Tamásnak volt a kortársa. Amikor ő működött, akkor már nagyon-nagyon sok minden le volt fordítva Arisztotelészből latinra, részben az arab latin fordítók révén, részben pedig korábbi görög fordítók munkájának az eredményeképpen, de Gilelmus de Mörbeka tulajdonképpen revideált minden korábbi fordítás, tehát egy ilyen eléggé meglehetősen egységes Arisztotelész Latinus állt elő az ő működése révén, és voltak neki új Arisztotelész fordításai is, tehát olyan szövegek, amelyek a korábbiakban nem voltak, amiket a korábbiakban még nem fordítottak görögből latinra, ezeknek a listája is itt megtalálható a handoutnak az első oldalán. Aztán Gilelmus de Mörbeka fordított Arisztotelész kommentátorokat is, Szimplikiosz, Tamóniosz, Afrodisziászi Alexandroszt, Filoponosz, Temisztioszt, és az ő nevéhez köthető néhány Proklosz fordítás. Ugye Proklosz új platonikus filozófus volt, tehát amikor már Proklosz rendelkezésre állt, akkor ezzel persze a középkoriaknak a platón ismerete is bővült, miután Proklosszon keresztül is sok mindent megtudhattak Platonról, hát ugye elsősorban a Proklosz Parmenidész kommentárja révén, amely szintén szerepel itt a handoutban. Ez azonban már a 13. század közepe, mondom, addigra tulajdonképpen már ilyen-olyan forrásból, de szinte minden Arisztotelész szöveg és egy csomó kommentár rendelkezésre állt latin nyelven. Azt lehet mondani, hogy a 13. század elejétől kezdve ezeket a szövegeket már Európa szerte elég általánosan használhatták. Tehát megvoltak már korábban is, a 12. század közepétől megjelennek ezek a szövegek, vagy néhány még hamarabb, de a 13. század elejére elterjednek. Tehát amikor megjelennek az európai kultúrában az egyetemek, az európai civilizációban az egyetemek, akkor ezek a szövegek is már rendelkezésre állnak. Ami az Arisztotelész szövegekhez írott kommentárokat illeti, ezek közül, vagy ezeknek van egy olyan csoportja, amit szeretnék kiemelni. Ugye itt említettem, hogy görög Arisztotelész kommentárokat is fordítottak, meg arab szövegeket is. Tulajdonképpen Avicennának a művei, a De Anima is, aminek az ajánlását itt elolvastuk, Arisztotelész kommentároknak tekinthetők valamilyen módon. Ezek igazából, de ezek nem abban az értelemben kommentárok, ahogyan mondjuk ma így intuitíve kommentárokról szoktunk beszélni. Tehát ugye azt gondoljuk, hogy egy kommentár az kb. Úgy néz ki, hogy van egy szöveg, ott van az eredeti szöveg, és akkor a szöveg bizonyos részeihez értelmező megjegyzéseket írnak. Itt van egy könyv például, amit hoztam a szemináriumra, majd oda fogom adni. Itt ez is úgy néz ki, hogy van itt benne egy szöveg, egy eredeti szöveg, és akkor mondjuk itt a margón mindenféle kommentárok olvashatók ehhez a szöveghez. De hát ugye ezt a legkülönböző módon tördelni lehet az ilyesmit, meg a legkülönböző módon meg lehet konstruálni egy kommentárt logikailag és akár tipográfiailag is. Az Avicenna féle szövegek azok önálló szövegek voltak, olyan önálló szövegek, amelyek ráépültek a nekik megfelelő Arisztotelész szövegekre, és mondjuk maximum a parafrázisainak, egy laza parafrázisainak tekinthetők az Arisztotelész szövegeknek. Mindazonáltal az Avicenna féle írások azok nagy hatásúak voltak persze, de igazán nem. Avicenna alapján sokáig értelmezték Arisztotelészt, és nagyon-nagyon sok minden van a középkori gondolkodásban, ami Avicennából jön. Erre majd föl fogom hírni a későbbiekben a figyelmet, fogok ilyenekről beszélni. De aki a legnagyobb mértékben hatott arra, ahogyan a középkorban Arisztotelészt értelmezték, az nem Avicenna volt, hanem egy másik kommentátor, Averroes. Egy arab kommentátor, Averroes. Averroes a 12. században élt, tehát őt még a 12. század közepén nem lehetett latinra fordítani. A 12. század végén viszont már igen, meg főleg a 13. század elején, és ez a munka, ez tulajdonképpen Averroes halálát követően nem sokkal el is kezdődött. Itt a handoutban található egy olyan szakasz, hogy Averroes Latinus, tehát néhány alapvető információ azzal kapcsolatban, hogy Averroesnek a munkái azok hogyan kerültek be a köztudatba a nyugati világban, és egyáltalán hogyan váltak hozzáférhetőkké. A legjelentősebb szerepe ebben a folyamatban egy bizonyos Michael Scotusnak van, egy Michael Scotus nevű fordítónak, tudósnak és mágusnak. Nekem van egy barátom a Warburg Intézetben, a Warburg Intézetnek a fotósa, aki készített egy szép fotóalbumot a Anglia és Skócia határáról, és amikor én ott ösztöndíjas voltam, akkor valahogy szóba került Michael Scotus, és megmutatta nekem ebben a könyvben azokat a hegyeket, amikről a nép hit mind a mai napig úgy tartja, hogy ezeket Michael Scotus csinálta. Tehát egy ilyen Merlin-szerű figura, Michael Scotus a népi köztudatban, vagy legalábbis bizonyos módon ezek a legendák tovább élnek róla. Egy ilyen ismert figura, második Frigyes császárnak volt az udvari asztrológusa, tehát ugye azért ez sem inkonzisztens az ilyen típusú híresztelésekkel vele kapcsolatban, hogy mondjuk hegyeket, dombokat és nem tudom micsodákat tud produkálni mágikus módon. Tehát egy ilyen nagyon széles látókörű és nagyon művelt és nagyon sok mindennel foglalkozó emberről van szó, aki 1175 körül született és 1235 körül, vagyis 1235-ben halt meg. Valószínűleg Toledóban kezdte ő is a működését. Van egy olyan utalás egy toledói dokumentumban 1208-ból, ami többek szerint rá utalhat. Ez az M. Magister Scholarum, amit olvasható a handoutban. Tudjuk azonban, hogy elhagyta 1229 előtt Toledót, és azt is tudjuk, hogy második Frigyes császár szolgálatába állt. Michael Scotus nagyon sok Arisztotelész kommentárt lefordított a latinra, és ezek a szövegek az 1200-as évek elejétől fogva hozzáférhetőek voltak. Tehát 1204-5-től fogva ezeket a szövegeket olvasták, és ahogyan mondtam már, akkora hatással voltak a középkori gondolkodásra, hogy Arisztotelész mellett, akit a középkorban a filozófusnak hívtak, még egy valaki volt, akinek ilyen megtisztelő melléknevet adott a középkori a filozófiai, teológiai közgondolkodás, ez Averroes volt, akit pedig a kommentátornak hívtak a középkorban. Tehát ha valaki azt olvas egy középkori szövegben, hogy és a kommentátor azt mondja erre, hogy, és akkor ott jön egy idézet, akkor ez a kommentátor, ez mindig minden esetben Averroesre utal, ő volt a kommentátor. A filozófus is alapvetően Arisztotelészre utal, bár a 12. században, és erre vannak forrásaink, a 12. század első felében még inkább azt gondolták, hogy a filozófus az Platón volt. Egy fontos forrásunk, Johannes Szereszberiensis írja a Monologikon című könyvében, ami magyarra is le van fordítva, hogy és képzeljétek, azt mesélik nekem, hogy vannak, akik azt állítják, hogy nem is Platón, hanem Arisztotelész a filozófus. Tehát, hogy Arisztotelész az legalább akkora filozófus, mint Platón. Tehát ez a meggyőződés, ez úgy tűnik, hogy nem uralta a teljes középkori közgondolkodást, de a 12. század második felétől, 13. századtól kezdve már egyértelműen Arisztotelész a filozófus, és a kommentátor az meg Averroes. Az, hogy Arisztotelész a filozófus, és Averroes meg a kommentátor, az természetesen nem azt jelenti, hogy őket ezek a szerzők borzasztó nagy és komoly autoritásnak számítottak a középkorban, de persze egyáltalán nem fogadták el, vagy nem feltétlenül fogadták el, és nem mindenki fogadta el azokat az elméleteket, amelyeket náluk lehetett olvasni, hát sem Arisztotelészét, sem pedig Averroesnek az elméleteit, illetve hát Averroesről azt mondhatjuk, hogy az ő Arisztotelész interpretációi között voltak olyanok, vagy voltak olyan elemei az Arisztotelész interpretációinak, amelyek borzasztó heves vitákat váltottak ki a középkorban. Ez a kis szöveg, ez például az egyik ilyen a vitáról szól, ami csak véletlenül van itt, azért van itt, mert majd a szemináriumon szóba fog kerülni. Tehát elemezni fogjuk ezt a szöveget, és ezt ennek kapcsán elhoztam. Én magam is beszélni fogok persze erről a valamelyik előadás folyamán, a rádió hallgatók kedvéért, és az itt levők kedvéért is. Akkor elmondom, ha már itt szóba került, hogy az Aquinói Tamásnak az Értelem Egysége című írása, ami az 1260-as évek, 60-as, 70-as évek egyik legizgalmasabb és leghevesebb a filozófiai vitájához kapcsolódik, az emberi lélek természetéről. És hát ebben a vitában is alapvető szerepe volt Averroésnek, a kommentátornak, aki tehát a 13. század elejétől kezdve vált egyre ismertebbé a nyugati világban. További Averroés fordítók, Michael Scotuson kívül, itt szerepelnek a handoutban, róluk most itt nem fogok hosszabban beszélni, Hermanus Alemannus, Gillamus de Luna, és Petrus Gallego. Nos, tehát ennyit akkor a recepció történetről, és akkor áttérünk, ez még mindig a bevezető része az előadás sorozatnak, amivel megkívánom alapozni azt, hogy amiről a későbbiekben beszélni fogok, tehát ugye teljesen alapvető információkat mondok most itt el, meg alapvető fogalmakat szeretnék bevezetni annak érdekében, hogy a későbbiekben tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát most akkor áttérünk a középkori oktatásra. Ugye az, hogy mit tudtak és mikortól elolvasni latinul, az nagyon fontos, mivel latinul olvastak alapvetően. Az, hogy ez milyen problémákat generált, azt majd látni fogjuk a továbbiakban. De hát ehhez hasonlóan fontos kérdés az, hogy milyen institucionális kontextusban tudták művelni a tudományokat, tudták művelni a filozófiát alapvetően, meg a teológiát, amiről ez a kurzus szól. Tehát a középkori oktatás. Az oktatás kapcsán két dologról szeretnék beszélni. Egyrészt az egyetemekről értelemszerűen, az egyetem az alapvető fontosságú a késő-középkori gondolkodás szempontjából, az, hogy hogyan épül föl egy egyetem, és hogy milyen oktatási formák vannak, és ehhez kapcsolódóan milyen filozófiai vagy irodalmi műfajok, mármint a tudományos irodalomnak milyen műfajai alakultak ki az egyetemi oktatáshoz kapcsolódóan, tehát ez lenne az egyik. De mielőtt erről beszélek, tehát mielőtt az egyetemi oktatásról beszélek, általában szeretnék beszélni az oktatásról, meg az oktatásnak azokról a formáiról is, amelyek akkor voltak jellemzőek és általánosak, amikor még nem vagy nem nagyon voltak egyetemek a nyugati világban. Tehát mindenek előtt akkor a filozófiai, teológiai iskolákról szeretnék beszélni, amelyek a 11.-12. században működtek, ugye kapcsolódva az egész előadás sorozatnak a témájához, tehát a középkori filozófiához és a teológiához. Tehát a késő középkor korai időszakában, a 11., de inkább 12. században, hol, milyen intézményekben a folyt filozófiai, teológiai képzés, és mi jellemezte ezeket az oktatási intézményeket. Hát a korai oktatásnak a legfontosabb intézményei a kolostorok iskolái meg a katedrálisok iskolái voltak. Ezek a könyvtárak mellett, amelyek ugye léteztek mindvégig a középkorban, és hát alapvetően persze a könyvtárakban őrizték azt a tudást, ami megmaradt az antikvitásból a számunkra. Amellett a legfontosabb intézmények ezek az oktatási intézmények voltak. Ezeknek azonban voltak bizonyos fajta korlátai, amelyeket részben a 12. században másfajta intézmények a segítségével sikerült leküzdeni, részben pedig az egyetemek, amikor létrejöttek, akkor az egyetemek ezeket a korlátokat föl tudták számolni. A kolostori iskolák meg a katedrálisok iskolái azok alapvetően egy adott szervezet közösség számára nyújtottak oktatási szolgáltatásokat, hogy így mondjam. Az adott közösség igényeinek megfelelően, értelemszerűen, és a képzésük az, hát hogyha modern terminusokkal szeretnénk leírni, akkor eléggé kiterjedt volt, tehát az alapképzéstől, vagy az alapszintű képzéstől magasabb, egészen mondjuk ilyen kvázi egyetemi színvonalú képzésig terjedt. Ugye majd beszélni fogok Petrus Abelardusról és a Szerencsétlenségeim története című önéletírásáról. A szemináriumon is beszélni fogunk erről alaposabban is. Ott majd látni fogjuk, hogy Abelard például az életének egy bizonyos pontján, amikor már abszolút képzett filozófus volt, és maga is tanított filozófusként, úgy döntött, hogy elmegy teológiát tanulni egy katedrális iskolába, a Laoni katedrálisnak az iskolájába, és ott bekapcsolódott az ott folyó képzésbe. Tehát ugye az a képzés például, amiről ott szó van, amit ott Abelard leír, nem túl hízelgő szavakkal egyébként, ami azt illeti az akkor működő Laoni mesterek vonatkozásában. Az magas szintű képzés volt abban az értelemben, hogy ahhoz, hogy abban egyetem be lehessen kapcsolódni, az már megfelelő előismeretekre volt szükség. Nem abban az értelemben volt magas szintű képzés Abelard szerint, hogy színvonalas képzés lett volna, ezt mi nem tudjuk innen megítélni. Abelard eléggé elfogult azokkal szemben, akikkel szemben intellektuálisan fölül kíván kerekedni, ez jellemző rá általában, de a leírásából az világos, hogy az a képzés, amire ő ott kvázi beiratkozott, vagy amiben ő ott részt vett, az magas szintű teológiai képzés volt, tehát ezekben az iskolákban a grammatikától kezdve, vagy a hét szabad tudomány alapjaitól kezdve fölfelé nagyon sok mindent taníthattak. Ezeknek az iskoláknak a vonzerejét alapvetően az adta, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy az adhatta, hogyha megfelelően híres magiszterek tanítottak az adott iskolában. Tehát az attól volt nekik sok hallgatójuk, hogy elmondhatták magukról, hogy itt tanít nálunk X, vagy Y, vagy Z. Ugye erről vannak az ilyenekről vannak információink, itt a handoutban megtalálható néhány példa. Sampói Vilmos, vagy Abelard Párizsban, a Notre Dame katedrális iskolájának a magiszterei voltak, a vezetői voltak. Akkor egy bizonyos Anselmus Laonban, ahova Abelard elment teológiát tanulni, egy ilyen nagyon híres teológus magiszter volt, ez nem keverendő össze Canterbury Anselmussal, ez a Laoni Anselmus. Vagy Bernardus Chartres-ban, ez a Chartres Bernard, akiről szó van, akinek a nevéhez az úgynevezett Chartres iskolának a megalapítását szokták kapcsolni, erről majd még a mai alkalommal fogok beszélni, vagy Lanfrancus Beckben, stb. Mind ilyen híres magiszterek voltak, akik valamilyen módon képesek voltak arra, hogy egy katedrális vagy egy kolostor iskoláját felvirágoztassák, vagy népszerűvé tegyék. Ugye a kolostori iskolák egy esetében egy csomószor ez azt is jelentette, hogy beengedtek kintről is embereket az iskolába. A kolostor iskolája az alapvetően a helyi közösség érdekeit, vagy igényeit szolgálta. De például tudjuk, hogy Beckben, ez a bizonyos Lanfrancus, aki Anselmus előtt, meg vele egy időben volt ott, ő megnyitotta az iskoláját külső hallgatók előtt is. Tehát ez a nyitottság, ez bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy egy iskola híres legyen, és jól tudjon működni. Mindazonáltal, még ha voltak ilyen esetek is, meg még ha ez a fajta gyakorlat, ez nyilván idővel egyre elterjedtebbé is vált, ezek a tradicionális iskolák, a tradicionális oktatási struktúrájuk alapján kevéssé voltak alkalmasak arra, hogy egy adott közösségen kívüli hallgatói tömegnek a sajátos elvárásainak is megfeleljen az ott folyó oktatás. Ezen kívül ezek az iskolák helyhez kötöttek voltak értelemszerűen, hát ott voltak, ahol voltak, és az, hogy jobban működtek, vagy kevésbé jól működtek, az attól is függött, hogy az adott magiszter, aki mondjuk képes volt megfelelőképpen vonzani a hallgatóságot, az alkalmasint ott volt, vagy nem volt ott, esetleg továbbállt onnan, vagy esetleg meghalt. Tehát, hogy ugye ez is egyfajta hullámzáshoz vezetett ezeknek az iskoláknak a, a működésében, és hát ugye, hogyha egy híres magiszter elment onnan, vagy hogyha egy híres magiszter meghalt, akkor az iskola elveszthette azt a korábbi vonzerejét, amelyen rendelkezett, és amelyen távolabbi területekről is hallgatókat tudott vonzani. Ugyanakkor még egy jelenség van, amit megfigyeltünk a 12. század elején, az, ami, tulajdonképpen az, amiről itt beszéltem már az Avendaut féle levél kapcsán. Hogy tudnélik, látható, hogy a 11-12. Század fordulóján, a 12. század első felében elég jelentősen megnövekszik a tudományok elsajátítása iránti igény a nyugati világban. Tehát van kereslet az oktatás, a színvonalas minőségi oktatás iránt, komoly kereslet mutatkozik, de hát az iskolák száma az meglehetősen alacsony. Mondom még egyszer, a katedrális meg kolostoriskolák azok ott vannak, ahol a katedrálisok meg a kolostorok vannak. Ugye az nagyszerű dolog a középkor részéről, hogy ilyen fantasztikus építményeket és épületkomplexumokat tudott produkálni. Tényleg, tehát az komoly anyagi és intellektuális erőt mutat, de azért ezeknek a száma korlátozott volt értelemszerűen. Nos, hát ebben a helyzetben, amikor megnövekedett a kereslet, az igény az oktatás iránt, az történt természetesen, ami normál piaci viszonyok között ilyenkor, aminek történnie kell, hogy iskolák jöttek létre. De ezek az iskolák, ezek persze nem voltak már azonosak a korábbi kolostori meg katedrális iskolákkal, hanem ezeket inkább magániskoláknak nevezném. Abban az értelemben, hogy valamilyen magiszter megalapította őket valahol. Ugye ezeknek a legnagyobb számban ezek Párizsban, Párizs környékén fordultak elő ebben az időben. Tehát itt most az egyszerűség kedvéért párizsi is ilyen filozófiai iskolákként fogok a későbbiekben utalni ezekre. Mondom az egyszerűség kedvéért. Nagyon szép számban jöttek létre ilyen magániskolák. Ezeket teljesen szabadon meg lehetett alapítani, és a helyi püspöknek kellett fizetni valamit, és akkor az iskola működhetett. Tehát nem léteztek még azok az institucionális, és egy kicsit ilyen anakronisztikusan szólva, közvetlen ideológiai kötöttségek, amelyek mondjuk az egyetemi világot jellemezték a későbbiekben. Ezek az iskolák, ezek a kisiskolák voltak, alkalmazkodóképes iskolák voltak, szabadon tudtak létrejönni, szabadon tudtak mozogni. Tehát ha valamilyen oknál fogva például a magiszter el kellett, hogy menjen, akkor azt látjuk, hogy bizonyos esetekben megy vele az iskolája is. Akkor megint például hozhatunk Abélárral, aki ugye látjuk, hogy amikor kényszerűen megváltoztatja néhány esetben a tartózkodási helyét, akkor a tanítványai vagy a tanítványainak egy része követi őt. Arról, hogy hogyan és miért alapítanak ebben az időben iskolát, arról megint vannak dokumentumaink, tehát közvetlen információink vannak azzal kapcsolatban, hogy például miért jut eszébe valakinek az, hogy iskolát alapítson, és hogy mit vár ettől az egész vállalkozástól. A példa, amire utalni szeretnék, és ami szintén megtalálható ennek a handoutnak, amit most követünk ennek az első oldalán, az Petrus Alfonsinak az iskolája, aki egy 11-12. Századi zsidó szerző volt, 1106-ban azonban megkeresztelkedett, átért keresztény hitre, és aztán olyan szövegeket is írt, amelyek a keresztény és a zsidó vallás közti különbségekről szólnak, és hát a zsidó vallásnak a tételeit próbálják megcáfolni, tehát ilyen apologetikus vitairata is van. Egy nagyon érdekes szöveg, saját magával, saját zsidó énjével beszélget benne, akit még Mózesnek hívnak. Na mindegy, nem erről fogok itt beszélni, hanem Petrus Alfonsitól fönnmaradt egy szöveg, a francia peripatetikusokhoz írt a levél, Epistolat peripatetikos in Francia, ami tartalmaz egyfajta kurzusleírást, amelyel az asztronómiáról tartott előadásaihoz kívánt Petrus Alfonzi hallgatókat toborozni. Azt hiszem, hogy ez a legkorábbi olyan oktatási hirdetés, kurzus leírás, amit a középkorból ismerünk. És hát nagyon érdekes a szöveg, azzal kezdődik megint csak, amivel már a mai órán találkozhattunk, és amiről már többször beszéltem, hogy megállapítja, ez úgy látszik közhely a korban, megállapítja, hogy a latinok tájékozatlanok az asztronómiában. Ugye ezt már láttuk, hogy a lélekfilozófiában abszolút tájékozatlanok az asztronómiában is, egyáltalán a tudományokban. És azt mondja ennek kapcsán, hogy az előadásainak, a lekcióinak, majd ezzel a szóval még találkozunk a továbbiakban, három célja van. Az első az az, hogy neki magának a halálát követően hosszantartó hírneve legyen. Hát ez egy legitim célkitűzés, abszolút. Ennyire azért lehetünk önzőek, meg narcisztikusak, hogy szeretnénk, hogy valami módon maradjon fönn a nevünk, és ez lehetőleg nem a legképtelenebb kontextusban történjék. Tehát az első az, hogy neki magának a hosszantartó hírneve legyen, ez megvalósult, bár azt hiszem, hogy más talán nem hallott Petrus Alfonziról a jelenlevők közül, csak én, de egyrészt most már hallottak róla, másrészt meg azért van irodalom, elég komoly irodalom Petrus Alfonzi működésével kapcsolatban. Persze nem annyira ismert, mint más középkori szerzők, de azért ennek a korszaknak egy ismert figurája. A második célja az előadásaival az az, hogy az asztronómia tudományát újraélesz-e a latinok körében, ugye, miután a latinok nem értenek az asztronómiához. A harmadik pedig az, hogy az efféle előadások iránt mutatkozó hallgatói igényeket kielégítse. És azzal fejezi be ezt a szövegrészt, hogy olyan keményen dolgozó és intelligens hallgatókra van szüksége, akik követik őt, és akik tanúbizonyságot tesznek arról, hogy képesek az asztronómia magiszterévé válni. De most ebben a szövegben több olyan, ugye ez megint csak sok szempontból nagyon érdekes ez a szöveg, egyrészt dokumentuma ennek a mozgásnak, amiről itt beszéltem, tehát hogy van hallgatói igény, meg van igény a tudományunk elsajátítására, és akkor olyan emberek, akik értenek a dolgokhoz, és eléggé vállalkozó szelleműek, azok egész egyszerűen iskolákat indítanak, és hallgatókat kívánnak toborozni. Másrészt pedig előfordulnak benne olyan kifejezések, amelyek az egész középkori oktatásban alapvető fontosságúak. Tehát például itt a lekció, az előadás, amit én előadásnak fordítanék, majd mindjárt beszélek alaposabban is erről, hogy miről van itt szó. Vagy például a magiszter, az asztronómia magiszterévé válni, vagy bármilyen tudomány magiszterévé válni, ezek mind jellegzetesen középkori terminusok, kifejezések, amelyek a középkori oktatásnak a rendszeréhez kapcsolódnak. Úgyhogy egy pár szót szeretnék akkor ennek kapcsán szólni ezekről, az oktatási módszerekről és arról a terminológiáról, amely már itt a viszonylag korai szövegekben is megjelenik. Az egyetemi világ az sokkal komplexebb, mint a katedrálisok iskolája, meg a kolostorok iskolái, meg akár ezek a kis magániskolák, amelyekből szép számmal van, mondom, ebben az időben. Úgyhogy arról alaposabban is fogok beszélni, de azért bizonyos alapvető jellegzetességek már ezeknél az iskolatípusoknál is jelen vannak. Az egyik az, amit most említettem is itt Petrus Alfonzi kapcsán, hogy az oktatót azt alapvetően magiszternek hívják. Ez egy régi kifejezés, a magiszter az olyas valaki, aki valamely katedrális iskolában vagy más oktatási intézményben már számot adott a megfelelő felkészültségéről egy adott tudományban, és ennek következtében, ennek eredményeképpen oktatóként működhet mester, iskolamester, magiszter. A magiszterek az iskolákban előadásokat, vagy egy kicsit középkoriasabban fordítva a kifejezést, fölolvasásokat tartanak. Ugye ez lenne a lekció. A lekció az ahhoz kapcsolódik, amiről már beszéltem ezen az órán, hogy tudnélik, a középkorban alapvetően a tudományok művelése az azt jelentette, hogy autoritatív tudományos szövegeket elolvastak és megértettek. Tehát szövegekhez kapcsolódott. A kommentár az azért volt annyira fontos középkori műfaj, mert szövegeket olvastak. Az, hogy valaki, mint ahogy most én itt kiállok, és egy témakörről így a semmiből elkezdek valamiről beszélni, anélkül, hogy ott lenne maguk előtt mondjuk egy szöveg, amit közösen földolgozunk és elolvasunk, ez nem volt közép. Tehát a középkorban ez nem volt jellemző. A középkorban ez egyáltalán nem volt jellemző. És a szöveg alatt nem a handoutot kell érteni, én adok handoutot azért, hogy ne kelljen minden latin szót fölírnom a táblára, meg hogy mégis a gondolatmenetnek a váza az rögzített formában rendelkezésre álljon mindenkinek, meg ebben még jól bele is lehet jegyzetelgetni, meg beleférkálni ebbe a labba. Tehát ez mindenképpen nagyon klassz dolog a handout, ez tök jó, de a középkorban nem voltak handoutok, a középkorban ott voltak maguk a szövegek, amiket elolvastak. Tehát egy óra az alkalmasint úgy nézett ki, hogy egy megfelelő szövegnek az olvasásával volt azonosítva. Tehát mondjuk egy egyetemi óra az úgy nézett ki, hogy Arisztotelész metafizikája. Akkor Arisztotelész metafizikáját olvasták. De már az egyetemi világ előtt, az egyetemek előtt is ugyanez ez a terminológia megjelenik, és valami hasonlót jelent a lekció, mint amit később az egyetemeken. Fölolvasás, valamilyen egy adott tudományhoz tartozó alapvető szövegnek, mondhat mai, ha megint kicsit anakronisztikusan fogalmazunk, akkor azt mondjuk, hogy alaptankönyvnek a közös elolvasása és értelmezése. Nem olyan rossz ez egyébként. Tehát az nem olyan rossz, hogyha van mondjuk egy könyv, ami elég jól körüljár egy disziplinát, vagy egy disziplina részt, és akkor azt többen összeállnak, és elolvassák, és megpróbálják megérteni. Ez egy jó gyakorlati tevékenység. Tehát ugye ez egyrészt a tudományoknak az elméleti művelése, ugye a természettudományok esetében ez eléggé furcsa, hogy tisztán teoretikus alapon lehet természettudományokat művelni, természettudományokat természet nélkül, kvázi. Ezt nem én találtam ki, ez egy jó szöveg, valaki mástól származik. De ugyanakkor az oktatás oldaláról, vagy a gyakorlati oldalról ez egy nagyon működőképes dolog volt, és más oktatási gyakorlatokkal együtt rendkívül hatékonyá tette a középkori oktatási intézményeket. Ez a dolog, mert ezekről megint csak beszélni fogok a továbbiakban, mármint hogy a további oktatási gyakorlatokról és formákról. Egy további terminus, ami megjelenik a korai időkben már, az a katedrális iskolájának a vezetőjére használt scholasticus szó, ami tulajdonképpen a magister scholarumot jelenti, az iskolamester. Ez azért nem hangzik idegenül, mert hogy aztán erről nevezték el az egész korszaknak a filozófiai gondolkodását, meg a teológiai gondolkodását, skolasztikus filozófiáról, meg skolasztikus teológiáról kezdtek beszélni. Tehát a skolasztikus az egy eléggé meglehetősen régi kifejezés, már a karoling időszakban megjelent, ebből az időszakból származott, és hát ebben az időben még a kolostorok iskolájának az irányítóját jelölte, de aztán a használatának a köre az egyre szélesedett, tehát a katedrális iskolákban is használni kezdték, és mondom, aztán nagyon-nagyon széles értelemben ráhúzva arra a fajta tudományosságra ezt a fogalmat, ami jellemző volt a középkorra, az egész középkori tudományosság skolasztikus gondolkodássá vált az évszázadok során. Na most a párizsi iskolákról, amelyeket már említettem az imént, a 12. századi párizsi ilyen kvázi magániskolákról szeretnék akkor a továbbiakban még beszélni. Ezek nagyon fontosak a középkori filozófia, és ezen belül is elsősorban a középkori logika, meg a középkori nyelv. Ha használhatunk megint egy ilyen modern kifejezést, visszavetítve a középkori dolgokra, akkor mondjuk a középkori nyelvfilozófiai gondolkodás szempontjából ezeknek az iskoláknak a működése úgy tűnik, hogy nagyon sok minden megalapozott mindaz, ami ezekben az iskolákban alapvetően a 12. század első felében, és mondom, alapvetően Párizsban, Párizs környékén elhangzott. Tehát általánosságban ezeket az iskolákat, ugye ezeket az iskolákat is az oktatás iránt megnövekedett igény hívta életre, amiről beszéltem már. Alapvetően logikai, nyelvfilozófiai orientáció jellemezte ezeket az iskolákat. És hát természetesen az, hogy ez a logikai, nyelvfilozófiai orientáció, ez azoknak a szövegeknek az értelmezésére és az olvasására, vagy értelmezésen és olvasáson alapult, amelyek egyáltalán hozzáférhetőek voltak a számukra ebben az időben. A logikai szövegek, amelyeket a 12. század első felében olvasni tudtak, azok alapvetően Arisztotelésznek a logikai szövegei voltak, azok, amiket Boétius lefordított latinra. Erről már beszéltem a korábbiakban, meg Boétiusnak azok a kommentárjai, amelyeket ezekhez a szövegekhez írt, illetve volt Boétiusnak néhány önálló logikai traktátusa is, ezeket olvasták. Aztán olvasták Porfüriosznak az Eiszagogéját, amelyről a szemináriumon már hosszabban is beszéltem, és majd, amikor Avilár sorra kerül itt az előadáson, akkor alaposan fogok erről a szövegről beszélni itt az előadáson is. A legalapvetőbb logikai szövegek Arisztotelész kategóriái, a hermeneutika, Arisztotelész hermeneutikája, valamint a Porfüriosz féle Eiszagogé, amit most említettem, azok már a korai időktől fogva egy önálló csoportot alkottak, ezekre logika vetuszként, régi logikaként szoktak utalni. Az egész középkorban úgy utalnak erre a korpuszra, mint régi logika, és természetesen a Boétiusz féle kommentárok is ide tartoznak, mármint hogy az adott szövegekhez kapcsolódó Boétiusz féle szövegek is ide kapcsolódnak. A 13. századtól kezdve ennek a korpusznak a részének tekintettek egy hat alapelv című művet is, ezzel nem kell nekünk túlságosan sokat tudni erről. Itt szerepel minden esetre a pontosság kedvéért a handoutban ez az írás is. Az 1120-30-as évektől aztán az arisztotelészi logikának ahhoz tartozó többi szöveget is elkezdik olvasni, megtanítani, megföldolgozni. Ezek itt szerepelnek a handoutban: első analitika, topika, szofisztikus cáfolatok. Alapvetően, plusz ugye az ezekhez kapcsolódó traktátusok és kommentárok. Ezt a korpuszt aztán a továbbiakban logika novának, vagy ars novának, új logikának nevezték. Aztán, ahogyan ezek az iskolák, a logikai, nyelvfilozófiai orientációjú iskolák fejlődtek, a későbbiekben ezt az egész korpuszt, tehát a logika vetuszt, meg a logika novát, vagy az ars vetuszt, ars novát, tehát ezt az arisztotelészi logikai korpuszt a kommentárokkal együtt, ezt logika antikvának kezdték nevezni, régi logikának, vagy logika antikvórumnak, a régiek logikájának, és szembeállították a logika modernával, vagy a logika modernórummal. A modern az mit jelent egy ilyen kontextusban? Az nem egy normatív kifejezés, és nincsen teoretikus tartalma, bár sokan hajlamosak ilyeneket hinni. Így van. A kortárs, ami éppen van. Az, ami a kortárs. A logika moderna, hogyha mondjuk a mi logikánkról lenne szó, akik itt vagyunk, és szembeállítanánk a 19. vagy 20. századi logikával valamilyen oknál fogva, az azt jelenteni, hogy a kortárs logika, a mi logikánk a régebbiek logikájával szemben. Tehát elkezdték ezt az arisztotelészi tradicionális logikai korpuszt, elkezdték szembeállítani, későbbiekben szembeállították a modernek, a kortárs szerzőknek a logikájával, és logika modernórumként aztán azt a logikai anyagot szokták emlegetni, és emlegetik mind a mai napig a filozófia történészek. Ez is egy fontos dolog, tehát ezt mindenképpen érdemel egy ilyen előadássorozaton említést ez a dolog, amely nem volt közvetlenül visszavezethető a logika antikvára, abban az értelemben, hogy az arisztotelészi szövegekben, illetve az ezekhez akkoriban megtalálható kommentárokban, abban a formában ez az anyag nem volt benne, ahogyan ez a modern szerzőknél megjelent. Tehát maguk a problémák, meg az egész kontextus, ez természetesen ez a tradicionális kontextus volt, de a középkori logikai gondolkodás elkezdett túlmenni ezen. És ez nagyon érdekes egyébként, és ez egy nagyon jelentős fejlemény volt. Alapvetően az, és a legfontosabb eleme ennek a fejlődésnek az, hogy a középkorban, egész pontosan így a 12. század első felében, ezekben az iskolákban, alaposan is elkezdték elemezni a terminusoknak a sajátosságait. Proprietates terminorum, a szakkifejezés, ami ide tartozik, és ezért ezt a logikát terminista logikának is nevezték a későbbiekben, és nevezik mind a mai napig. Tehát a terminista logika, amely a terminusok sajátosságaival foglalkozik. Mik azok a terminusok? Miért terminus egy terminus? Hát a terminusok azok az állításoknak szélső elemei, ezért hívják terminusoknak őket. Ugye, hogyha veszünk egy nagyon egyszerű állító kijelentést, annak az a struktúrája, ezt a Porphyrios órán a szemináriumon, erről már kicsit alaposabban is beszéltünk, ugye egy egyszerű állító kijelentésnek úgy néz ki a struktúrája, hogy van valami, amiről állítok valami mást. Egy szubjektum terminus, meg egy predikátum terminus, és ezek össze vannak kapcsolva. Ezt most így lerajzoltam a táblára, a rádió hallgatóknak mondom, lerajzoltam a táblára, azt rajzoltam a táblára, hogy S, ezt bekarikáztam, és mellé írtam, hogy P, és azt is bekarikáztam, de a kettő az nincs összekötve. Pedig egy állításban ezeket összekötjük. Mi köti össze a két terminust? Egy olyan nyelvi elem, ami képes arra, hogy két ilyen szélső elemet összekapcsoljon, egy kopula. Tehát egy jelenidejű állító kijelentés esetében, latinul, ez a kopula, ez a létigének az egyes szám harmadik személyű alakja, az est. Tehát a sémája egy ilyen állító kijelentésnek az, hogy es, est, p, egy szubjektum, az valamilyen. Hogy egy közkedvelt középkori példát mondjak, ugye, a nyelv az, hogy mondjam, erre nem nehéz példát találni, egy ilyen egyszerű állító kijelentésre, állandóan használunk ilyeneket, de hogy egy közkedvelt középkori példát mondjak, Szokratész fehér, az egy ilyen állító kijelentés, Szokratész est albus, mondja a latin, latinul ez így hangzik, Szokratész est albus, ugye Szokratészről állítunk valamit, amit ez a predikátum terminus, az albus, a fehér, amit nem tudok éppen leírni, albus, jelöl meg, és a Szokratészt meg az albuszt ezzel az esztel összekötjük. A terminusok, tehát ezek alapvetően ezek a szélső elemek, a szubjektum terminus meg a predikátum terminus, ezek terminusok, és hát az összekötő elem is azért, ugyanaz nem a szélén van ennek az állító kijelentésnek, de azt is terminusnak hívják, de egy nagyon sajátos terminusnak a középkorban, ez rémesen fog hangzani, ezt már most megmondom, senki ne jegyjen meg, szűnkategóriematikus terminusoknak hívják ezeket, szűnkategóriematikus terminusnak, soknak. Ugye azért szűnkategóriematikusok, mert a nem normál terminusok, mert ugye a normál terminusok azok olyan dolgokat jelölnek meg, amelyek valamilyen kategóriához tartoznak. Ezek a valamik, ezek pedig csak ilyen addicionális szerepben vannak itt, tehát ugye például a kopulának az a szerepe, hogy összekösse a szubjektum meg a predikátum terminust, és hát persze másfajta szűnkategoriamatikus terminusokat is mondhatunk, tehát olyan szavakat például, amelyek kvantifikálnak a modern kifejezéssel, a kvantorok helyén álló szavakat, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy minden, és itt most a modern logikának az egyik jelölését használom, minden S, P, akkor ebben az esetben ugye ez a minden, vagy ami ennek a helyén áll, az szintén egy szűnkategoriamatikus terminus. De most ez csak egy bevezetése ez a dologhoz, Nem fogok én itt ebben elmélyedni. A legalapvetőbb kifejezéseket szeretném itt most ismertetni azért, hogyha a későbbiekben majd a valamilyen szövegben folyamatosan azt fogom mondani, hogy szubjektum terminus, akkor ne az legyen, hogy valami olyasmi miatt nem értik, hogy mit mondok, amit nekem korábban el kellett volna mondani. Tehát nem fogunk itt belemenni ennek a részleteiben, meg ennek a mélységeibe, bár nagyon érdekes természetesen, de a lényeg az a terminológiai szinten pusztán csak ennyi. Na most a proprietates terminorum, a terminusok sajátosságai, az azért volt egy ilyen fontos kutatási irány ebben az időben, mert a különböző következtetésekben nagyon sok múlik azon, hogy hogyan interpretálunk terminusokat, hogyan értünk bizonyos terminusokat. Tévedéseknek, téves következtetéseknek az alapja lehet, sőt, tipikusan az egyik legfontosabb oka az, hogy különbözőféleképpen értjük azokat a terminusokat, amelyek a különböző állításokban szerepelnek egy adott következtetésben, stb. Tehát a helyes és pontos, exakt gondolkodáshoz, meg a korrekt érveléshez mindenképpen szükség van arra, hogy tisztában legyünk az általunk használt szavaknak a szemantikai jellemzőivel. Ez volt az az irány, ami megjelent ebben az időben. A terminusok sajátosságainak a vizsgálata volt az egyik legfontosabb jellemzője ennek a modern logikának, amelyet tehát ettől az időszaktól kezdve elkezdtek szembeállítani a tradicionális arisztotelészi logikával. Itt a handoutban a pontos kifejezések le vannak írva ezzel kapcsolatban, amiket itt részben említettem is. Ugye itt ami még a handoutban megtalálható, az még egy-két olyan eleme a modern logikának, amit ki szoktak emelni. Én mondom, részletesen itt erről nem fogok beszélni. Ugye ki szokták emelni azt, hogy elég alaposan foglalkoztak propozicionális logikával, ez a konszekvenciáknak az elmélete ebben az időben. És még egy dolgot, ami majd a továbbiak szempontjából fontos lesz, bár itt a pontos leszármazási ágakat és a dolognak a kialakulásának a történetét ezt nem lehet tisztán látni, de minden esetre már itt ezeknek az iskoláknak a kapcsán, meg a modernek logikája kapcsán meg szokták említeni azokat a logikai disputákat, amelyek hát egyre gyakoribbá váltak a középkori iskolákban. És hát elég speciális dramaturgiájuk és elég speciális felépítésük volt. És hát mondom, már itt megjelentek. A későbbiekben az egyetemeken a disputáknak, a vitáknak az egyik legfontosabb ága az a logikai vita volt, ami a képzésnek egy nagyon fontos rétegét jelentette. Tudniuk kellett vitatkozni bármiről is legyen szó. Tehát az, hogy hogyan vitatkozunk, hogyan érvelünk, hogyan tudjuk megvédeni az álláspontunkat, hogyan tudunk megtámadni más álláspontokat, függetlenül egyébként attól, hogy mi magunk a magunk részéről mivel értünk egyet, hogyan tudunk a használható argumentumokat konstruálni, ez teljesen alapvető volt a középkori oktatás szempontjából. A mai oktatásban is az kéne, hogy legyen, és nyilván az is egy csomó helyen. Ugye ma ezt úgy szokták hívni, azt mondom, hogy kritikai gondolkodás. Ez megvolt a középkorban is, ebben az értelemben. Ez nem a kritikai gondolkodásnak a szubstantív értelmezése, amiről itt beszélünk. Tehát ugye a középkorban a filozófusok meg a teológusok, azok nagyon-nagyon sokféle álláspontot képviseltek mindenféle kérdésekkel kapcsolatban, de úgy általában a középkori gondolkodásról nem lehet elmondani, hogy abban az értelemben kritikus lenne, vagy kritikai lenne, mint mondjuk a modern, mindenféle modern irányzatok. És nem is ebben az értelemben használom itt a kritikai gondolkodás kifejezést, hanem abban az értelemben, hogy egy meghatározott nyelvben, a latin nyelvben, és azon belül is egy meghatározott tudományos nyelvben, és meghatározott módszertani feltételek mellett az oktatásnak alapeleme volt az, hogy argumentálni kellett. Tehát olyan nem volt, hogy van valamilyen álláspontom, és akkor az igaz azért, mert igaz, mert én mondom, vagy ilyesmi. Ez nem létezett. Ez furcsa, a középkort úgy szokták ugye számon tartani, mint az a korszak, amikor az autoritásoknak mindig igaza van. Ez nem így van. Ez valamilyen értelemben persze értelmesen állítható a középkorról, de ezért alapvetően ez nem így volt. Egyrészt a középkori szerzőknek nem volt akkora autoritása egyetlen esetben sem, hogy ezt ne lehetett volna kikezdeni. Másrészt pedig a korábbi autoritatív szerzőknek az autoritása az ugyan nagy volt, tehát például az egyházatyáknak, elsősorban Szent Ágostonnak az autoritása az eszméletlenül nagy volt, de azért Ágostonnak az állításait is nagyon-nagyon sokféleképpen értelmezték, tehát még ha el is fogadtak valamilyen állítást autoritatív állításnak, akkor is a lehető legkülönbözőbb módokon voltak képesek értelmezni ezt, és ugyanazt az állítást homlokegyenest eltérő álláspontok, megerősítéseképpen voltak képesek felhasználni, egész egyszerűen azért, mert nagyon jól tudtak érvelni. Nagyon jól tudtak érvelni. És azért tudtak jól érvelni, mert folyamatosan érvelniük kellett. Tehát ez volt a képzésüknek a lényege, hogy folyamatos gyakorlatok, folyamatos érvelés, stb. De hát ez elsősorban persze az egyetemi képzésre volt jellemző, és ez lesz az, amivel majd folytatni fogjuk a következő órán. Illetve hát mielőtt még az egyetemi képzésről beszélnék, azért egy pár szót fogok beszélni a párizsi iskolákról, konkrétan is, hogy milyen iskolákat ismerünk Párizsból, és még valamiről az úgynevezett Chartres iskoláról, ami egy katedrális iskola, de katedrális iskoláján túlmenően is ilyen általánosabb értelemben is használni szokták a Chartres iskola kifejezést. Arra a 12. századi platonikus természetfilozófiai iskolára, ami ilyen sajátos módon megjelent ebben az időben, de ami meglehetősen elszigetelt volt, és aztán a későbbiekben sem voltak közvetlen folytatása, ám mégis nagyon jelentős volt. Tehát ezzel fogjuk kezdeni a következő óra elején, még a most elmondottakhoz kapcsolódóan, és akkor utána fogok rátérni az egyetemekre.
Elhangzott a görög, arab és zsidó filozófia 12. és 13. századi recepciója. Borbé Gábor előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2014. szeptember 24-én készült. A felvételt szerkesztette Iváncsics Bernát.